Hát testvéreim, nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon örülök, hogy újra itt lehetek, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagytok. Itt van még előszék, ha nem akarjátok hátra vinni, hogy ne álljatok. Van még itt előszék, nem? Nem, jó, direkt álltok be, azt elnézést, bocsánat, magamból indultam ki. Jó, szóval nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagytok, és remélem áldásos lesz ez a mai nap. Nagyon-nagyon röviden két mondatot a délutánról. Egy óra után, tehát tulajdonképpen ahogy ez a gyors kis ebéd lesz, utána bele is kezdünk egy órakor a délutánba. Tehát én úgy tervezem, hogy 14:30-kor már mindenki mehet arra, amerre szeretne, mert jó idő van. Miről fogok beszélni? A lelki fiókjainkról fogok beszélni. Ne keressétek meg a Bibliában, nincs ilyen, hogy lelki fiók. Ezt én próbáltam valahogy kitalálni, hogy hogyan tudnám legkönnyebben megfogalmazni, amiről szó van. A lelki fiók azt jelenti, hogyha beszéltünk erről ugye itt a szombatiskolában is, hogy egy vagy két dolog után valakiről meghatározott véleményem lesz. Azt mondom, hogy ő ilyen és ilyen. És berakom a lelki fiókomba, rázárom a kulcsot, és nagyon messze eldobom. És onnantól kezdve az én lelki fiókomban ül, és esélye sincs arra, hogy szabaduljon. Ezt ítélkezésnek hívjuk. Ugye adventista közegben, ha azt mondom, hogy ítélkezés, akkor megsértődik mindenki, mert egy adventista nem ítélkezik, ugye? Hát dehogy nem ítélkezik, csak ezt nem így hívjuk. Mi úgy hívjuk, hogy tapasztalat. Mi azt mondjuk, hogy nekem az a tapasztalatom erről meg arról a testvérről, hogy, de hát ez ugyanúgy ítélkezés, csak szebb kifejezéssel. Szóval a lelki fiókunk csapdájáról fogok beszélgetni veletek. Nyugodtan ti is gondolkozhattok addig, mert ezt nem prédikációban szeretném feldolgozni, és akkor egy órakor el is kezdjük, tehát aki tud maradni, nagy-nagy szeretettel. Testvéreim, nem könnyű ez a délelőtti téma. Viszont azt gondolom, hogy időnként kell olyan dolgokról is beszélnünk, ami nem könnyű. Mert azt hiszem, hogy ha ezt igazán meg fogjuk érteni, akkor a szemléletünk meg fog változni a nehézségekben. A Fülöp-szigeteken van az egyházunknak a digitális evangelizációs központja. És jött nemrég hozzánk Magyarországra Neville Neveling testvérünk, aki a Nemzetközi Adventista Rádiónak az egyik vezetője. És ő mesélt nekünk Reáról. Rea egy fiatal testvérnünk, aki elment a Fülöp-szigetekre, és szeretett volna ebben az evangelizációs központban dolgozni, de amikor megérkezett, akkor még ezt állítgatták össze ott a technikát. Ezért úgy döntött, hogy ott vannak ugye szép nagy hegyek, hogy elmegy az egyik hegyre, keres falvakat, és beszélni fog Jézusról. Bírta a nyelvet, tehát ez ilyen szempontból nem volt probléma. Tulajdonképpen az eldugott falvakat kereste. És elment egy ilyen eldugott faluba. És nyilván beszélt Jézusról, és a falu vezetője utána azt mondta neki, hogy jó, akkor most gyere velem. És elvitte egy kis részre. Ott a kis részben volt két üres luk. Mind a két üres lukba volt egy-egy kis tartó, hogy így mondjam, egy ilyen kókuszdió tulajdonképpen, üresen. És ráhúzták a két kókuszdióra, leültették rá, és ráhúzták a két kókuszdióra egy ilyen nádfedelet. Üres volt. És elkezdtek táncolni, elkezdtek énekelni, és néhány perc után abba hagyták. És leszették a nádat, és Rea döbbenten látta azt, hogy az a két kókuszdió már nem üres. Abba a két kókuszdióban két forró adag rizs volt. És akkor azt mondta neki a falu vezetője, hogy tessék idejönni, és utánunk csinálni. Ha neked nem sikerül, akkor élve innen nem fogsz elmenni. Kinek az Istene erősebb? Kinek az Istene hatalmasabb, ugye? Gondoljatok bele! ebben az egészen elképesztő helyzetben. Ott állt Rea, és várták, hogy mit fog tenni. Testvéreim, ennek a falunak a tagjai meg tudták azt oldani, hogy két üres kókuszdióban, egyik pillanatról a másikra forró rizs legyen. Hogy történhet ilyen? Ugye az a probléma, hogy mi ilyenkor sokan mit mondunk? Á, Laci, hagyjál már. Hát ilyen nincs. Hát ilyen nincs. Biztos az van, hogy a Laci szerette volna valami drámai történettel kezdeni, mert marketinges, és tudja, hogy valami ilyennel kell kezdeni, és mondani akart valami, de biztos, hogy ez nem igaz. Vagy ha a Laci nem hazudott, akkor biztos a Nevelin testvér mondott valamit, ami... Vagy ha ő nem... akkor a Rea blöffölt. De ha kiderül, hogy mindhárman keresztényként igazat mondunk, akkor még mindig próbálkozunk, még mindig elkezdünk gondolkozni, á, biztos ott volt ez a falu, és nem volt ez olyan elmaradott falu. Ott a gyékény mögött biztos volt azért egy mikró, meg volt előpőző gyors rizsük, bedobták oda, és mivel táncoltak, nem vette észre Rea, hogy leszették, meg betették a forró rizset, és... Testvéreim, ez így történt, ahogy elmondtam nektek. Ez így történt. Majd a történet végén meg is tudjátok azt, hogy miért tudom ezt nektek így elmondani. Testvéreim, sokszor tapasztalom, hogy amikor hirtelen szembe találjuk magunkat mindazzal, amivel az Úr évek, évtizedek óta tanít minket, évek, évtizedek óta mondja nekünk, ha ezzel hirtelen az életünkben szembe találkozunk, akkor valahogy elbizonytalanodik a hitünk. Valahogy a racionalizmusunk kezd előtérbe törni. Pedig testvéreim, Isten erről beszél. Beszél erről a Bibliában, csak sajnos sokszor tapasztalom azt, hogy egy kicsit szelektívek vagyunk. Van, amire azt mondjuk, hogy teljes mértékben igen, ezt elfogadom, de vannak olyan dolgok, amikről nem mondom kifelé, de ott van bennem, hogy álljen úgy se lehet. Pedig van. Testvéreim, nyissuk meg Bibliánkat, ha van nálatok, Efézus beliekhez írott levélnél, és olvassuk el a 6. fejezet 12. versét. Tehát Pál apostol, Efézus beliekhez írott levél, 6. fejezet 12. vers. Nagyon-nagyon-nagyon ismert vers. A kérdés az, hogy hiszünk-e benne. Vagy azt mondjuk, hogy jó, hát persze, jó. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, melyek a mennyei magasságban vannak. Hiszünk benne? Hiszünk, persze, hogy hiszünk benne. Bármelyik őtöket megkérném, ide tudna állni, és 5 percig tudna arról beszélni, hogy mit is jelent Sátán és Isten között. A nagy küzdelem, mit akart Sátán bebizonyítani, mi a mi feladatunk, hogy ez az egész dolog a fejünk felett az ő harcuk, hogy ebben mi is benne szoktunk lenni. Mindent tudunk. Nagyon okosak vagyunk. Elhisszük rá a történetét? Elhisszük azt? Tényleg hiszünk benne? Amikor a saját szemünkkel látjuk azt, hogy Sátán és Isten harca, az ott van az órom előtt, abban én is benne vagyok. Elhiszem. A saját életemre viszonyítva. Testvéreim, akkor ott, a Fülöp-szigetek egyik eldugott kis falvában, Rea közvetlenül találkozott a sátáni tevékenységgel. Közvetlenül. A saját szemével látta a gonosz munkáját, és hallotta Sátán harcra hívő kihívását. Most te jössz. Ha nem tudod utánunk csinálni, innen élve el nem mész. Nagyon fontos, testvéreim, hogy elhisszük-e azt, amit mi a Bibliában tanulunk. Nagyon fontos az, hogy elhiszem-e, hogy tényleg valóságos a csata. Mert ha nem, akkor nem fogom észrevenni, amikor az én életemben megtörténik. A délelőtt kérdése, mit tennénk rá a helyében? Na, ez a délelőtt kérdés. Én most abból indulok ki, hogy elhisszük, amit mondtunk. Ez így történt. Különben majd elmondom nektek, hogy miért. Mit tennénk rá a helyzetében? Elfutnánk? Elfutnánk. Megígérnénk, hogy ne haragudjatok, én nem tudom, hogy ezt ti hogy csináltátok. Hát ilyen nem lehet, ilyen nincs. Hát hogy lenne gőzölgő rizs két üres tartóban? Én ígérem, hogy soha nem foglak titeket zavarni Jézussal, csak hagyj menjek már el. Az életem múlik rajta. Mit tennénk? Sokszor hallom, nem egyszer és nem kétszer, és lehet, hogy van, aki most így gondolkozik, hogy Laci, hát mit tennék? Egyértelmű, hát hiszek az Úrban. Odaállnék, imádkoznék, és hogyha nem lenne rizs, hát feláldoznám az életemet Istenért. Biztos, hogy ilyen mély hitünk van? Biztos? Mert egy szép gyülekezetben, amikor megvan mindenünk, amikor kellemesen fúj a szellő, és még 40 fok sincsen, békességben élünk, nagyon-nagyon könnyű úgy gondolkozni, hogy mi hősök vagyunk Jézus mellett. Biztos? Biztos, hogy ilyen mély a hitem? Biztos, testvéreim? Én is föltettem magamnak ezt a kérdést. Mit tennék? Mit tennék rá a helyében? És azt kell mondom nektek, hogy a válasz, amit adtam saját magamnak, végtelenül felkavart. Mert azt mondtam, hogy nem tudom. Nem tudom, mit tennék. És ez nagyon felkavar. Nagyon felkavar, testvéreim, mert mondjuk azt, hogy mi aztán tényleg, még az ükapám is adventista volt. Mondjuk azt, hogy szolgálunk. Mondjuk azt, hogy mi úgy, de nagyon ismerjük a Bibliát. És mégis, amikor az van, hogy adott helyzetben tényleg kiállnék-e az igazságért, nem azzal, hogy szombatot tartok, vagy nem, hanem ami az életemben van, megteszem-e? Én nagyon jól tudom azt, mivel az Isten sokszor megmutatta nekem, hogy végtelenül gyenge vagyok. Rettenetesen szeretnék kitartani az Isten mellett. De az Úr megmutatta, hogy nagyon gyenge vagyok, és ezért hálás vagyok neki, tudjátok miért? Mert tudok készülni. Én évek óta minden reggel és este imádkozom az Úrnak azért, hogy erősítsen meg. Mert nem akarom elárulni. Nem az az elárulás, testvéreim, hogy most meghalok-e, vagy nem az Úrért. Nem! Ma már 17 olyan dolog történt az életemben, amivel elárulhatom az Urat. Ha nem úgy gondolkozom, nem azt mondom, nem úgy tartom, nem azt csinálom, azzal elárulom az Istent. Csak mi úgy gondolkozunk, hogy elárulni, hát az azt jelenti, hogy ha az életem. Nem. A legkisebb dolgokban. És kérem az Urat azért, hogy ebbe segítsen. Hogy megerősödjek. Amióta én adventista vagyok, azóta a nagy nyomorúságra készülünk. Ez így van. És nem múlt hét kedd óta vagyok adventista. Nagyon fontos, hogy készüljünk a nagy nyomorúságra. Jézus erre parancsot is adott, de ne haragudjatok, ahhoz, hogy én el tudjak vergődni a nagy nyomorúságig, ahhoz nekem a mostani élet kis nyomorúságain is ki kell tartanom Jézus mellett. Vigyázzunk! Mindannyiunknak ott vannak a kis nyomorúságai az életünkben. És hatalmas kérdés, hogy kitartok-e Jézus mellett. Van-e bátorságom kitartani? Ha nem, ismerem-e magamat annyira, hogy könyörögjek erőért? Sokszor tapasztalom azt, hogy ha szombatot felvállalja valaki a munkahelyén, akkor azt gondolja, hogy hát most jöhet a mágia. Már a mágia jöhet, én már feláldozom az életemet is. Testvéreim, ezt sátán akarja velünk elhitetni. Sátán akarja elhitetni, hogy azt gondoljuk, hogy készek vagyunk. Én fogok mondani a prédikáció végén a saját életemből olyan tapasztalatot, ami után már nekem teljesen máshogy van a gondolkozásom. Nehéz lesz arról beszélni, de el fogom mondani nektek. Testvéreim, amikor a hitemről és a kitartásomról nem úgy gondolkozom, ami a valóság, akkor vigyáznom kell. vigyáznom kell, mert lehet, hogy Sátán ennyi alatt el fog engem föckölni. Nagyon fontos, hogy ismerjük magunkat. Szóval, mit tett Rea? Mit tett Rea? Nem menekült el. Fogta magát, fölállt a székről, odament a két kókuszdióhoz, kiöntötte belőle a rizst, betette a két üres kókuszdiót a lukba, ráhúzta a nádat, és leírtam. A következőt mondta. Istenem, ez rólad szól, nem rólam. Itt hagyjáljak meg egy picit. Ezt hányszor érzékeljük? Hányszor érzékét? Ez a lényeg ennek az egésznek. Megértette Rea azt, hogy az, amit tanult, az most a szeme előtt történik. Megértette azt, hogy Sátán és Isten harca ott történik, rajtan keresztül. Megértette. Nem azt mondta, hogy ilyen nincsen. És tudta, hogy ez nem róla szól. Tudta azt, hogy ez Jézusról és Sátánról szól. Azt mondja, Uram, ez rólad szól, nem rólam. Szeretném, hogy megmutasd magad ezeknek az embereknek, így azt kérem, Uram, hogy legyen rizs ezekben a kókuszdiókban. Amen. Ennyit mondott. Majd odament a falu vezetője, elhúzta a nádat, és a két addig üres kókuszdióban két adag gőzölgőr is volt. Na, ilyenkor mit mondunk? Ilyenkor elakad a szavunk, nem? Vagy még most is azt mondjuk, hogy mikor fejezi már be a Laci, ilyen meséket mond. Testvéreim, azután ez a falu megtért. Bármikor, ha egyszer Fülöp-szigeten járunk, bármikor föl lehet menni. Nem fogják az embert megölni, mert megértették, hogy Isten az Isten. Azóta ez a falu megtért. Az a helyzet, testvéreim, hogy bármit mondanék most nektek, az üresen csengene. Ez az a pont, aminél egyetlen egy dolgot lehet csinálni, amit mond Isten Mózesnek a csipkebokorból. Vedd le a sarudat, mert szent hely, ahol állsz. Testvéreim, amikor hallottam ezt a történetet, rá kellett döbbennem, hogy nekem tényleg élő Istenem van. Megint tudjuk, hogy élő Istenünk van. Tudjuk. Persze, hogy tudjuk. De amikor megtapasztalod az életedben, kedden 17 óra 42-kor, megtapasztalod az életedben, hogy élő Istened van, lesz-e itt belül valami változás? Vagy a nagy hitem odáig van csak, hogy hát szerencsém volt. Hajlandó vagyok egy gyakorlatban megélni azt, amiben hiszek. Testvérem, ez nem csak hitel, ez valóság, hogy élő Istenünk van. Nagyon fontos, nem ugyanaz hinni abban, hogy Jézus feltámasztotta Lázárt, és hinni abban, hogy az én imám hatására az órom előtt két üres kókuszdióban rizs fog gőzölögni. Nem ugyanaz elhinni, hogy Jézus megszaporította a kenyeret és a halat, és elhinni azt, hogy az órom előtt két üres kókuszdióban az én imám hatására rizs fog gőzölögni. Nem ugyanaz. Nem ugyanaz elhinni, testvéreim, hogy Jézus jár a vizen, és elhinni, hogy az én imám hatására, ott a két kókuszdióban. Nagyon fontos, hogy megértsük, nem az az igazi hit, hogy én elhiszem, amit a Biblia ír, a csodákat. Az az igazi hit, hogyha én elhiszem azt, amikor az Isten az én életemben bebizonyítja, hogy ő tényleg élő Isten. És ez olyan szinten megérint, hogy az életemet már nem tudom máshogy élni. Már nem tudom úgy élni, mint 10 perccel ezelőtt. Csak ahhoz el kell hinni. El kell hinni, hogy Pál apostol nem véletlenül mondja azt az efézusi levélben, hogy értsétek már meg, nem emberekkel van nekünk harcunk,
Mikor értitek meg? Mikor lesz hit szemetek, mondja Pál? Nem emberekkel, hanem fönt, sátán és gonosz angyalokkal, nem elég elkinni. Képes vagyok-e ezt az én életemben megélni? Így dől el minden. Minden így dől el, testvéreim. Rea felment ehhez a törzshöz, és egyetlen egy dolgot vitt magával, a hitet. És tudta, hogy rajta keresztül itt most Sátán és Isten küzd egymással. Tudta! Ez nem róla szól. Ezért is mondta, tökéletesen mondta. Az imájában, hogy Uram, ez nem rólam szól. Ez rólak szól, ez rólatok szól. Én Isten katonája vagyunk, ezt is annyira tudjuk. Na, de mi az a katona? A fejünk fölött mennek a dolgok. Elhitte. 10 ujjal kapaszkodott Jézusban, és elhitte, hogy az Isten, ha egyetért ezzel, és az ő céljaival, és az akaratával megegyezik, csodát tud tenni. Igen, tudom, hogy imádkozunk, hogy legyen munkánk, meg egészségünk, meg szeretteink, de itt most másról van szó, testvéreim. Ez egy másik liga. Már bocsánat, hogy ezt mondom. Itt nem arról van szó, hogy én imádkozom azért, hogy legyen munkám, és mondjuk lesz, és azt mondom, hogy Uram, köszönöm. Itt Rea abban hit, hogy imádkozik, és azonnal ott előtte döbbenetes csoda fog történni. Van-e ilyen hitem? Van-e ilyen hitem? Testvérem, ha hajlandó vagyok ezzel a mai történettel, és még történetekkel, majd az enyémmel különösen, ha hajlandó vagyok szembenézni, és nem a racionalizmusom, mert ott van, nem a racionalizmusom az, ami felül kerekedik ilyen helyzetben, az egész életem megváltozik. Hogy mondjak nektek példát? Ha bejön valaki, és azt kérdezi tőletek, hogy van ez, hogy Péter a vízen járt. 10 adventistából 9 azt mondja, hogy hát ez a történet arról szól, hogy Péter levette a szemét Jézusról. Ugye? Ez ilyen input-output, tehát belénk van, jönnek a történetek, és mi adventistaként így köpjük már, hogy mi az egésznek a tapasztalata. Nem! Az nem csak arról szól. Igen, levette a szemét Jézusról, és elkezd süllyedni, de miről szól az a történet? Hogy kilépett a vízre. Testvéreim, kilép a vízre. Egy felnőtt ember úgy dönt, hogy sútba dob minden fizikai tapasztalatát, mindent, és kilép a háborgó vízre, mert Jézus azt mondja, hogy gyere. Kiléptem volna a vízre? Nem tudom. Igen, levette a szemét. Hatalmas tanítás, ne vegyük le Jézusról a szemünket, de kilépnénk a vízre. Vakon születettnek azt mondja Jézus, menj el a Siloám tavához és mosakodj meg. Természetesnek vesszük, hogy elmegy, de miért vesszük? Nem, testvérem, ez nem természetes. Mondhatta volna a vak, nem, hogy de Uram, hagyd ne kelljen elbotorkálnom a Siloám tavához. Meg tudsz gyógyítani, hiszek benned, akkor miért nem így gyógyítasz meg? Mi mit tennénk egy ilyen helyzetben? Ezt nem vesszük észre. Csak azt, hogy elmegy, és igen, meggyógyul, de elindul. Megint a 19. századi Amerikában volt egy nagyon-nagyon nagy aszály. És úgy döntettek a gyülekezet tagjai, hogy ők fognak hétköznap egy ima órán imádkozni. És jöttek, és összejöttek. Hónapok óta nem volt eső. És eljött az egyik testvérnővel a kisunokája. Ilyen 12 éves forma gyerek. És ránéztek a kisunokára, és az egész gyülekezet elszégyelte magát. Tudjátok miért? Mert egy esernyőt vitt magával. Ez a hit. Nem az érdekel, hogy 100 éve nincs eső. Én tudom azt, hogy ha mindenek teremtőjéhez, a mindenható Istenhez imádkozom, akkor esernyőt kell vinnem, mert hazafelé bőrig fogok ázni. Az a gyerek,
az az élő Istenben hit. Nem véletlen, amikor azt mondja Jézus, hogy ha nem lesz olyan hitetek, mint a gyerekeknek. Vagy ott a 10 leprás meggyógyítása. Megint, ha ezt elmondom adventistáknak, hogy mi ennek a lényege, mit fogunk mondani adventistaként? Őszintén, most tényleg ne haragudjatok. 9 nem ment vissza, aki visszament megköszönni, az sem volt hívő, vagy nem volt zsidó. Ezt fogjuk mondani. De ez nem erről szól. Persze, hogy borzasztó nagy baj, hogy nem mentek vissza. Ez így van, de nem ez a lényege. Az a lényege, hogy elindultak. Emlékeztek, mit mond nekik Jézus? Azt mondja nekik Jézus, hogy menjetek föl, és mutassátok meg magatokat a papnak. És elindulnak. Mi az, amit nem mond Jézus? Olvassátok el, nem most. Mi az, amit nem mond Jézus? Hogy meggyógyultok. Azt nem mondja. Nem mondja. Nézzétek majd meg a történetben. És ezek az emberek nem azt mondják, hogy Uram, ne haragudj, most menjünk és kolompoljunk, hogy tisztátalan, tisztátalan. Hát itt vagyunk, gyógyíts meg itt minket. Nem! Elindulnak. Pedig nem mondta Jézus, hogy meg fogtok gyógyulni. Mert élő Istenük van. És elindulnak. És az úton meggyógyulnak. Testvéreim, van egy határ. Egy nagyon érdekes mezsge, ahol eldől, hogy én tényleg hiszek-e abban, amit hirdetek. Tényleg valóban hiszek-e abban, amiről azt mondom, hogy hiszek, vagy nem. Vagy a gyakorlati életben én azt már nem hiszem. Van egy ilyen. Testvéreim, ha a fizika törvényei, minden a tapasztalatom, minden azt mondja, hogy ebbe az élethelyzetbe ez nem lehet. Ki tudom-e azt mondani Reával? Ki tudom-e azt mondani, testvéreim, hogy Istenem, ez rólad szól, nem rólam. Kérlek, segíts, hogy ebbe a kókuszdióba rizs legyen. Ki tudjuk-e mondani? A rizs, az bármi lehet. A rizs lehet az, testvéreim, hogy tanulási problémáim vannak, nincs munkahelyem, anyagi gondjaim vannak, bármi, bármi, a testi vágyakkal küzdök, akármi lehet rizs, bármi, ami nehézség. Ki tudom-e mondani? Nem elméletben, gyakorlatban. Viszont itt van egy drámai helyzet, ami fölmerülhet bennünk. Az, testvéreim, hogy rendben, de hát én kimondom, én imádkozok, és az Úr mégsem adott munkát. Mégsem mentette meg a családtagomat. Mégsem lett állásom. Akkor hogy van ez? Testvéreim, mit mond a 3 héber ifjú? Mit mond a 3 héber ifjú? Amikor azt mondja, tessék? Ha nem tenné is. Köszönöm. Így van. Ha nem tenné is. Elmondják, hogy ők mennyire hisznek az Úrban, de egy dologgal tisztában vannak, hogy az Úr a teremtő, és ők a teremtmények, és az Istennek célja van, és csak olyat fog támogatni, amire ő úgy gondolja, hogy a célt, az én üdvösségemet elősegíti. Erről szól, testvéreim. Ez nagyon fontos dolog, hogy elhiszem-e, hogy én csak egy katona vagyok, és a családom csak katona. Hogy mi a nagy küzdelemnek vagyunk a részei. Elhiszem-e, el tudom-e fogadni, hogy az Úrnak más a célja, mint velem. El tudom-e fogadni Róma 8:28-at. Mert akik az Istent szeretik, ugye, hogy ismerjük? Könnyes szemmel szavaljuk. De hiszünk benne, hogy minden a javamat szolgálja, amit az Isten megenged az életemben, nem csak a jók, a rosszak is. El tudom hinni, hogy ez megint egy olyan dolog, hogy jó, hát ez megint az az ige, hogy hát ezt már nem, Laci, ezt már nem tudom lenyomni a torkomon. Értitek? El tudom fogadni, hogy más a célja, mint nekem. Ott szeretnénk lenni a mennyben. Ez így van. De mi itt is szeretnénk boldogok lenni. És az Isten nagyon szeret minket, és megadja, hogy sokszor boldogok legyünk. De neki más a célja ezzel a néhány évtizeddel. A javam a célja. Mi a javam? Hogy ott legyek a mennyben. Az a javam. Én és a hozzátartozóim. El tudom-e fogadni, hogy más? El tudom-e fogadni, hogy más a célja adott helyzetben? Testvéreim, nem azért marad el egy általunk hőn vágyott csoda, mert az Isten nem szeretne minket. Ilyet nem gondolhatunk. Hadd kérdezzem meg, mikor döntötte el Jézus azt, hogy feláldozza az életét értünk? A teremtés után, vagy a teremtés előtt? Ez mit jelent? Belegondoltatok már? Ez azt jelenti, testvéreim, nagyon logikusan végig gondolva, hogy Jézus annak ellenére teremt embert, hogy tudja, egyszer az életét kell adnia érte. Most kéne áment mondanom, és elengedni, és azt mondom, hogy gondolkozzunk ezen. Még egyszer. Úgy teremt Isten embert, hogy tudja, hogy az életét adja érte egyszer, de megteremti. Mert ennyire szeret minket. Nincs ma, tehát ha ezután nem érti meg az ember, hogy mi az, hogy isteni szeretet, akkor nem tud az ember már mit mondani. Gondoljatok bele. Építek egy házat, és közben még építem, mondják nekem, hogy de azt majd le fogjuk bontani úgyis egy nem sokára. Hogy építem azt a házat? Testvéreim, nem vonhatjuk kétségbe Jézus szeretetét csak azért, mert nem teszi meg azt a csodát nekünk, amit mi elvárunk tőle. Ez nagyon fontos. És ezt meg kell értenünk, mert nagyon sokan eltávolodtak emiatt a hittől, testvéreim. Egy centire se távolodhatok el tőle, csak azért, mert még nincs munkahelyem, nem tud. Én édesanyám 68 éves korába halt meg. Én olyan anyás voltam, amilyet a földön ti nem láttatok. Nem tudjátok elképzelni, milyen anyás voltam. Imádkoztam? Igen. Testvéreim, ha egy szerettünk meghal, akkor nem azon kell gondolkozni, hogy az Úr miért nem tett csodát. Ez sátán szeretné. Ez sátán. Imádkoztál, hiszel? Nem. Akkor azon kell gondolkozni, ha egy szerettünk meghal, hogy hogyan tudom úgy élni az életem, hogy ott lehessek a mennyben. Mert ott fog várni rám. Ott fog várni rám. Ez a lényeg. Ne haragudjatok. Soha nem fogom elfelejteni Zoli a veletek való beszélgetést. Elnézést. Nem szoktam kiemelni embereket. Soha. Múltkor, amikor itt voltam. És az a hit. Az a hit. Ez a biblikus hit, amit ők nekem elmondtak. Ez a biblikus hit. És ez az, ami az élő Istenbe való bizalmat mutatja. Ezt jelenti, hogy nem távolodok el attól azért az Istentől, mert nem történt meg, amit szerettem volna, hanem még közelebb húzódok, mert tudom, hogy ott akarok lenni vele. És ez lehet a gyerekem, lehet a családtagom, lehet bárki. Ez az igazi biblikus hit. Ezt kell megértenünk, testvéreim. Ez a lényeg mindenben. Értsük meg, az életünkben naponta vannak olyan helyzetek, amelyekre válaszolnunk kell. Nincs mese, kísértések, családi problémák, munkahelyi problémák, kihívások, melyek során a sátán a fejünk fölött Istennel harcol. Ez harc. Elhiszem, vagy azt mondom, hogy jaj, ez mese. És tudjátok, mi a félelmetes? Hogy minden egyes döntésünknél milliók figyelik azt, el nem bukott világok, angyalok, hogy mit döntünk. Tudjátok, hogy kell ezt elképzelni? Mint hogyha egy eredményjelző tábla lenne a fejem fölött. Egyik oldalon Isten van kiírva, másik oldalon sátán. És minden egyes gondolatomnál, beszédemnél, megnyilvánulásomnál, hitemnél, kitartásomnál oda kerül egy pont, amit csinálok. Vagy Istenhez, vagy sátánhoz. Értjük mi ennek a felelősségét? Értjük? Vagy azt mondjuk, hogy hát egy, adjál már, Laci. Bármi történik az életünkben. Kérlek benneteket, hogy ne az szerint higgyetek, hogy a csoda, amiért vártunk, az megtörténik. Emlékeztek Ezékiás királyra? Ezékiás egy nagyon jó király volt. Tényleg nagyon jó király volt. Azt mondta neki az Úr, hogy meg fogsz halni. Csináld meg a dolgaidat. És mi történik? Ezékiás elkezd sírni. És azt mondja, hogy Uram, láttad az életemet, könyörgök, adj még 15 évet. Nem, bocsánat, adj még éveket. És arra az Úr azt mondja, hogy jó, kapsz tőlem 15 évet. Bár az Úr azt mondta, hogy elaltatlak. Kap 15 évet. Mi volt az alatt a 15 év alatt? Nézzétek meg. Önhit lett. Jöttek a babiloniak. Megmutatott mindent, amilyen volt neki. Egy dologról nem beszélt. Az Istenről, hogy kié a dicsőség. Akkor most mi volt az Úr akarata? Mi kellett volna? Hagyni, hogy elaludjon? És akkor ott van a mennyben. Hogy ez lett a jobb, hogy nem úgy történt, ahogy az Úr eredetileg szerette volna, és nem tudom, mi van. Mert megváltozott az élete. Testvéreim, higgyük el. Ellen White a következőt mondja, azt mondja, hogy ha úgy látnánk magunkat, ahogy Isten lát minket, akkor mi is elmondanánk, és azt mondanánk, hogy Uram, igazad van, ezt kell tenni. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ha felkerülök oda a mennybe, ha Úr kegyelméből a feltámadás után, vagy az elváltozás után ott lehetek a mennybe, és visszamutatja nekem, hogy mik történtek, és miért történtek, akkor azt fogom mondani, hogy Uram, köszönöm, hogy elaltattad 68 évesen az anyukámat. Mert így itt lehet. És ezáltal engem is arra vezettél rá, hogy én is itt akarjak lenni. És ezért köszönöm neked. De ha engedünk sátánnak, akkor semmi esélyünk nincsen. Na testvéreim, most akkor, amikor írtam még anno ezt a prédikációt, akkor át kellett gondolnom azt, hogy elmondok-e nektek egy tapasztalatot. Egy 3 hetes tapasztalatot. Mert erről nem könnyen beszél az ember. Mert olyan mély dolgok vannak, és személyes és intim dolgok vannak benne, amikről az ember nem szívesen beszél. Ez van. Majd megtudjátok, hogy miért. Végül úgy döntöttem, hogy elmondom miért. Azért, mert nagyon szeretném azt, hogy mindannyian megértsük, hogy élő Istenünk van, és van remény, van remény. És azért, mert a tapasztalat az arra való, hogy megosszuk veletek, és egymással. Viszont ehhez csúszni kell. Kapok-e még 15 percet? Ugye ilyen a marketinges. Látjátok, ez a jó marketinges. Előbb elmondja, hogy milyen fantasztikus dolog jön, és utána kérdezi, hogy kap-e még időt. Ha elején mondtam volna, nem biztos, hogy. De ezek után nyilván nem mondja az ember, de hogy kapsz, Laci, nem érdekel minket. Jó, ígérem 15 perc. Talán emlékeztek, biztos, hogy emlékeztek, mert 11 fő jelentkezett tőletek is. Annó én mondtam nálatok egy prédikációt. Az volt a cím, hogy élet-halál harc. A prédikáció egy mondatban arról szólt, hogy amíg csak tessék-lássék módon harcolok a felismert hibáimmal, bűneimmel, addig még nagyon-nagyon távol vagyok Istentől. Bármit próbálok magammal, veletek, akárkivel elhitetni. Élet-halál harccal kell harcolni. És akkor a végén egy olyan felajánlást tettem, hogy aki hajlandó élethalál, de tényleg, tehát most nem az, hogy tessék le, tényleg hajlandó élethalál harccal harcolni, és jelentkezik nálam, akkor én 2 hónapig esténként név szerint imádkozom érte. Nem kellett elmondani a bűnt,
mert ez nem rám tartozik, én imádkozom név szerint érte. 11 fő jelentkezett tőletek. Arányaiban különben, csak hogy elmondjam, arányaiban ti voltatok talán az a gyülekezet, ahol a legtöbben jelentkeztek arányaiban. Ami nagyon megindító volt számomra. Emlékeztek valaha? Emlékeztek, jó. Testvéreim, volt olyan időszak, hogy este elővettem az imánál a kis táblázatomat, és több mint 100 nevet soroltam föl. Egyszerűen megindító volt az, ahogy megmozdultak a testvérek. Ahogy a lélek dolgozott. Viszont ezt nem csak Isten látta. Ezt nem csak Isten látta. Ezt testvéreim, ezt Sátán is látta, és elkezdődött 2020. szeptember 5-e és 19-e között a fejem fölött egy olyan küzdelem, amit az életem végéig nem fogok elfelejteni. De meg is változtatott. De meg is változtatott. Ugyanis az Isten nagyon erőteljesen azt mondta nekem, hogy amikor be vagyok osztva, csak erről beszélhetek. Volt más terve? Nem. Csak erről beszélhetek. És háromszor egymás után be voltam osztva, és háromszor egymás után erről beszéltem. Testvéreim, mielőtt belekezdtek, egy dolgot tudnotok kell. Én prédikáció környékén sosem voltam még beteg. Egyszer volt egy torokgyulladásom, de fölállt az ember a szószékre, és ennek vége lett. De amit abban a három hétben megéltem, azt eddig csak elméletben tudtam. Hát nézzük. Első szombat. Gödöllő. Csütörtökön kizáródik az aranyerem. Ugye? Hát ezt mondom, hogy ilyenekről az ember nem szokott beszélni szószékről. De azért vállaltam be, mert így tudjátok leginkább megérteni azt, amiről beszélek ma, és hogy mit jelent élő Istennek lenni. Nem tudom, hogy kizáródott-e valaha valakinek az aranyere, aki tud, aki igen, az tudja, akinek nem, soha ne élje meg. Csütörtök. Hát így nem igazán lehet semmit csinálni, ezért én csütörtök délután elmentem a szakrendelőbe, és gondoltam, hogy kapok valami kenőcsöt vagy bármit. Oda mentem, mire kettőt pislogtam, már beadta a sebész az injekciót, és levágta ezt az aranyeret. Hát ilyen nincs. Ez vérzik, egy hétig nem tudsz semmit csinálni. Hazamegyek, és az Úrnak azt mondom, hogy Uram, én mennék Gödöllőre prédikálni. Én tudom, hogy erről beszélnem kell, mert te ezt elmondtad. De ez nem rólam szól. Ez rólad szól. Tégy csodát. Testvéreim, jön egy gondolat, hívjam fel a gödöllőieket. 10 perc alatt eldöntötték azt, hogy szombaton kocsival jönnek. Értem, elvisznek, visszahoznak, és végig tudtam állni az egész prédikációt. Úgyhogy semmi vérzés, semmi nem volt. 1-0 Jézusnak, ha szabad így fogalmazni. És én tudtam, hogy kinek kell ezt megköszönnöm. Testvéreim, második hét. Práter. Ez az anyagyülekezetem. Feleségem csütörtökön, megint csütörtök, feleségem csütörtökön, ő kórházba dolgozik. És jön haza, és mondja, hogy képzeljem el, hogy szerdán, aki hazahozta őt, az ő munkatársa, kiderült csütörtökre, hogy covidos. És ez nagyon fontos. Ez nem az az időszak volt, hogy odamész, csinálsz egy PCR-tesztet, és 3 perc múlva megmondják. Szó nincs róla. Ez az az időszak volt, amikor a kórházi dolgozóknak egy hét volt az átfutás. A kórházi dolgozóknak. Feleségemről csütörtök reggel vették le a PCR-tesztet. Egyértelmű volt, hogy következő hét második felébe kapja vissza. Én letérdeltem. Én azt mondtam, hogy Uram, én mennék a Práterbe. Én ezt elmondanám. De ez nem rólam szól, ez rólad szól. Ha azt szeretnéd, hogy menjek, tégy csodát.
Fölhívtam a presbiter társaimat, és megbeszéltük, hogy pénteken 15 óráig kapok lehetőséget. Hát most csütörtök reggel levették, pénteken 15 óra, miközben egy hétig tart az egész. Mondtam, hogy jó, de hát ez van. Pénteken 15 órakor el kell dönteni. Testvéreim, pénteken 13 órakor megérkezett a feleségem negatív tesztje. Azóta nem értik a többi munkatársak, hogy hogy történhetett ilyen. Még a főigazgatónak is egy hét volt. Neki alig 24 óra. Én tudtam, mert nekem élő Istenem van. Én tudtam. És leborultam, és megköszöntem annak, akit ez illet. Harmadik hét. Terézváros. Megmondom nektek őszintén, hogy már óvatosan léptem le azon a héten a jártáról. Egyértelmű volt az, hogy itt most a fejem fölött bennem dúl a harc. Ilyen nincs. És ráadásul tuti, hogy valamit fog sátán csinálni, miért? Mert Terézvárosról van szó. Terézváros azért különlegesebb, mert Terézvárosnak a felvételét azt a következő héten több ezren szokták megnézni. Tehát magyarul tudtam, hogy sátán valamit ki fog találni, hogy én ne tudjam azt elmondani, nem azért, mert akik ott vannak, ne hallják, hanem akik ne hallják, az a több ezer ember. Eljött a csütörtök. Mindig csütörtök, ugye? Eljött a csütörtök. Szerintetek mi történt csütörtökön? Elmondom nektek. Semmi. Semmi nem történt csütörtökön. És azt hittem, hogy sátán feladta. Nem értettem, mert én a helyében biztos, hogy Terézváros próbálnám valahogy meggátolni, mert ott érted, hát ott nem 100 ember, ott 3000 emberhez jut el. Itt a péntek, semmi. És azt mondtam, hogy jó van, rendben van, akkor köszönöm, Uram, túl vagyunk a nehezén. Ja, mert túl vagyunk a nehezén. Testvéreim, nekem hosszú évek óta be kell vennem minden reggel egy gyógyszer. Majd egyszer erről is fogok nektek beszélni egy prédikációban, most nem ez a lényeg. Be kell vennem egy gyógyszert, amit csak egyszer szabad bevenni. Csak reggel. Este nem, este vitaminokat szedek. Eljön a péntek este, beveszem a vitaminokat, lenyelem, és döbbenten látom, hogy a kezemben a reggeli gyógyszeres doboz van. Testvéreim, sátán lehúzta a redőnyt. Soha nem vettem be még este. Egyszerűen lehúzta a redőnyt, és én azt hittem, hogy a vitamint szedem be, és amikor lenyeltem, és már nem tudtam mit csinálni, akkor húzta föl a redőnyt az agyamban. És ott álltam, hogy begyógyszereztem magam. Na most tudjátok, egy férfi amúgy is hipohonder, már elnézést. Ugye, kedves testvérnők, ezt tudják. Péntek este most gyomormosás, mit csináljak? Ott álltam péntek este a begyógyszere. Ezért mondtam, hogy nyilván át kellett gondolni, hogy elmondom-e nektek, mert hát azért ilyeneket, hogy begyógyszerezi magát a lelkész, majd szóltok majd érte Zsoltinak, hogy hát kit enged fel a szószékre. Szóval, hogy értitek? És ott álltam. De egy dolgot már megtanultam az elmúlt két hétben, ugye mit? Hogy letértem. Mert nekem élő Istenem van. Ezt nem csak tanultam. Eddig csak elmélet volt, de valami többenetet. Meg kellett értenem, hogy nekem élő Istenem van, és azt mondtam, hogy Uram, ez nem rólam szól. Tehát én tényleg semmit nem tudok csinálni. Én mennék Terézvárosba. Tényleg mennék Terézvárosba. De hát mit csináljak? Most menjek kórházba? És akkor az Úr adott egy gondolatot. Feküdjek le. Akkor még úgy volt, hogy a Covid miatt Terézvárosban 2 volt. 9-kor és 11-kor. 2 Isten tisztelt, a másodikat közvetítették. Azért ehhez kell erőt, tudjátok, tehát kell aludni. Lefeküdtem. Tényleg az Isten kezébe tettem. Testvéreim, életemben még ilyen jót nem aludtam. Ez vicc nélkül. Nem mondom azt, hogy ha túl pörgött vagyok és túl fáradt, akkor azóta is begyógyszerezem magam. Nem. De az Isten megmutatta. És elindulok Terézvárosba, és azt mondom, hogy minden rendben van. Aha, mert minden rendben van. És ez a döbbenet az egészben. A második azt közvetítik. Soha még nem volt probléma az internettel. Soha. Terézvárosban mindig rendben volt. És elmentem. És úgy képzeljétek el, hogy akkor meglepő módon, hát nyilván meglepő módon, a prédikáció során hirtelen leállt az internet. Először szakadozott, és utána leállt. Kész. Ennyi. Viszont mivel számítógépen rögzítik, ezért a több ottaniak megbeszélték, ezt utána elmondták nekem, megbeszélték, hogy semmi gond, akik hallják, hallják, és utána, mivel rögzítik számítógépre, ezért majd föl fogják tenni. És kiderült, ilyen se volt soha, hogy a rögzítés is elromlott. Ugyanott, ugyanakkor, mint ahogy a felvétel, a közvetítés. Tehát mit jelent ez? Azt jelenti, hogy senki nem fogja tudni megnézni. Senki. Akik ott voltak, megnézik, mivel a közvetítés internet hiánya, ami nem romlik el, az is elromlott, és lemegy a prédikáció. És akkor az egyik magnós döbbenten látja azt, ezt elmondta nekem, hogy nem értik. Döbbenten látja azt, hogy van egy úgynevezett biztonsági rögzítő, amit nem használtak már ezer éve, mert minek? És aznap valaki bekapcsolta a biztonsági rögzítőt. És megkérdezték egymást. Szerintetek emlékezett bármelyikük ott hárman arra, hogy ők biztonsági rögzítőt kapcsolnak be? Azt mondta nekem, hogy lehet, hogy bekapcsolt, de hogy ő erre nem emlékszik, mert minek? És bekapcsolták. Bekapcsolták. Valaki bekapcsolta, akkor maradjunk így egy nagy V-vel. Valaki bekapcsolta. Máig nem értik, mert egyikük se kapcsolta be. És így föl tudták venni, és utána fönt lett. És rendesen el lehet érni a prédikációt. Testvéreim, három ilyen hét után megváltozott az életem. De miért kell ezt, hogy megváltozzon? Miért nem elég az, hogy elméletben tudom, hogy a mi harcunk az nem test és vér ellen van? Miért vagyok olyan? Miért vagyok olyan, hogy a gyakorlati életben nem, valahogy, ha történik egy csoda, azt nem azt fogom látni, hogy az Úr élő Istenem van. Miért? Miért nem elég elméletben tudni? Zárásul, testvéreim, hát így dolgozik Sátán. Viszont, ami ennél egymilliószor a fontosabb, így dolgozik Isten. És ez a lényeg, én nem verlek át benneteket, testvéreim, nagyon nehéz időszakban élünk, és még nehezebb időszak áll előttünk. És Sátán el akarja hitetni velünk, hogy nincs élő Istenünk, hogy önmagunkban eleget vagyunk a küzdelemhez. Testvéreim, hazudik! Hazudik! Ne higgyük el neki! Hazudik! Kérlek benneteket, hogy értsük meg, nekünk élő Istenünk van. És ha csak egy mondatot visztek el ma, én bízom benne, hogy talán kettőt is, de ha csak egyet visztek magatokkal, akkor az az legyen, hogy nincs időnk. El kell dönteni. Tényleg, gyakorlatban hiszek-e abban, amiben elméletben hiszek. El kell dönteni. Mert testvéreim, kiben bízzak? Ha nem egy olyan Istenben, aki azt mondja magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az élet kenyere. Én vagyok a szőlőtő. Kiben bízzak, ha nem egy olyan Istenben, aki azt mondja magáról, testvéreim, hogy én vagyok a világ világossága, én vagyok a jó pásztor, én vagyok a feltámadás és az élet. Kiben bízzak, testvéreim, ha nem egy olyan Istenben, aki végül azt üzeni magáról. Én vagyok az alfa és az omega. A kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Kérlek benneteket, ebbe kapaszkodjunk. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nekem. Amen.
Kedves testvérek, igazán sokszor hallunk szép igéket és szép történeteket, de amikor ilyen tapasztalatot hall az ember, akkor rádöbben arra, hogy mennyire picik vagyunk, és nem tudom, hogy hogy tudnánk igazából hálát adni a Jóistennek azért, mert valóban egy élő Istenünk lehet. Nagyon-nagyon hálásnak kell, hogy legyünk, és minden percünket az ő kezébe kell, hogy letegyük, mert csak ő tud bennünket vezetni az életünk során. Isten tiszteletünk zárásaképpen a 187-es számú ének első két versét, majd Balázs László testvér imája után a harmadik versszakot énekeljük.
Drága jó Istenünk, vannak pillanatok, amikor nagyon nehéz bármit is mondani. Vannak pillanatok, amikor az embernek szíve annyira csordultig tele van szeretettel irántad és hálával, hogy igazán a szavak nem is jönnek. Urunk, hálásak vagyunk neked. Hálásak vagyunk, hogy te egy olyan Isten vagy, hogy a legjobbat akarod nekünk. Tudjuk, hogy ha tragédiák vannak az életünkben, tudjuk, hogy akkor te szomorú vagy. És azt is tudjuk, hogy vannak pillanatok, amikor te nem tehetsz csodát az életünkben. Azért nem, mert ha csodát tennél, akkor az nem a javunkat, vagy egy családtagunk javát szolgálja. Tudjuk, Istenünk, hogy te a tragédiáknál együtt sírsz velünk. Tudjuk, és azt is tudjuk, hogy nincs más esély arra, hogy ott legyünk a mennyben, csak hogy próbákon menjünk keresztül. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy ennyire fontosak vagyunk neked. Hálásak vagyunk, hogy megteremtettél minket annak tudatában, hogy az életedet adtad értünk. Hálásak vagyunk, hogy akkor is vágysz ránk, Urunk, miközben mi rengetegszer áthágjuk a törvényedet, és sokszor sajnos csak elméletben vagyunk okosak, és a gyakorlatban már nem hiszünk dolgokat. Urunk, könyörgünk, légy velünk, kizárólag a te szeretetedbe és áldozatodba tudunk 10 körömmel kapaszkodni. Segíts, kérünk, segíts, hogy ott legyünk veled, és szeretteink is ott legyenek, és adj, kérünk, olyan hitet, hogy olyan életünk legyen, hogy a feltámadás után együtt lehessünk mindenkivel, akit szeretünk. Köszönjük, Istenünk, hogy meghallgattál. Jézusunk nevében. Amen. Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből.